annyi vizet fognak használni ezek az üzemek, ami ahhoz kell, hogy működjenek. Ugye a legtöbb nagy üzem, ami igazán nagy víz igényű, az a Duna mellett van. Én semmilyen problémát, hogy mondjam, vízbázis szempontból nem látok, hogy ezek miért ne.
Tatabányán, ahol volt még régebben egy bányászati program, ami miatt az ottani karsztvizek kimerültek, 25 év kellett hozzá, hogy regenerálódjanak, most ismét egy erős vízkivétel következik. Debrecen esetében egyébként tavaly volt kifejezetten a CETL, a kutyár dokumentációjára reagálva egy tivizik vélemény, ami kimondta, hogy át kellene tervezni a dolgokat, és hogy 2 éven belül kimerülhetnek a vízkészletek, ezek után felmentették az igazgatót.
Sok szakértő van sokféle véleménnyel, és ez így helyes. Én azt nehezen tudom elképzelni, hogy lenne egy ilyen titkos összeesküvés, hogy akkor a gyár, meg a városvezetés, meg a...
De én nem mondtam ilyet, hogy van titkos azon, összeesküvés.
Hát de csak végig akarom mondani, hogy akkor majd 3-4 év alatt kiszállítjuk Debrecent. Most nagyon furcsa forgatókönyvet feltételeznék, hogy de mégis van egy ilyen dolog, és ott valami nagy baj lesz, mert nem lesz elég víz, akkor be fogják zárni a CETL-t. Nem fog tudni termelni. Ugye én úgy láttam egy ilyen gyűjtésből, hogy az elmúlt 5 évben olyan 300 milliárd forintnyi állami támogatás ment bele, autóipari meg akkumulátoripari égek cégtámogatása.
Ezt honnan szedte?
Hát ilyen AHVG gyűjtésből.
Ajaj. Hát az én gyűjtésem, a végignézve azt mennyi? A 40 gyárat, az ő támogatásukat, ez csak az akkumulátor, az 730 milliárd, ez a csak a közvetlen állami támogatás. És pluszban van még az infrastruktúra, amit kiépítünk nekik állami pénzből, az még egy 600 milliárd, tehát 1300 milliárdnál tartunk most. Miért hasznos, kérdezem én a magyar adófizetőknek, hogy erre költsük a pénzt?
Hát én ezért mondtam azt, hogy egy 9-szeres növekedési perspektívával rendelkező szektort fejleszt ezzel a pénzzel. Magyarország forint támogatást
fog kapni. De hol van nekünk annyi tőkénk, mint az Egyesült Államoknak?
De nincs,
meg
ezt mondom,
olyan
hogy
gazdag ország vagyunk, mint az Egyesült Államok.
Mi sokkal kevesebb pénzből hoztuk ide azt, ami egyébként...
De jóval nagyobb támogatási arányjal. Hát
nem nagyobb támogatási arány.
Ez a címlap, a Szabad Európa podcast sorozata, én Keller Alánt Ákos vagyok. Ma folytatjuk a magyarországi akkumulátorgyárakról szóló vitaműsorunkat Éltető Andreával, a KRTK Világgazdasági Intézetének tudományos főmunkatársával, és Kadárják Péterrel, a Magyar Akkumulátor Szövetség ügyvezetőjével, aki 2018 és 2021 között államtitkárként felelt az energiaügyekért. Ha még nem hallgatták meg a vita első részét, mindenképp tegyék meg, mert ott kerül szóba, hogy milyen haszna lesz a magyar gazdaságnak az akkumulátorgyárakból, és hogy miként hat a munkaerőpiacra az, hogy 10 000-es nagyságrendben érkezhetnek vendégmunkások ezekbe a gyárakba. Vendégeink átbeszélték a gyárak energiaellátásának és fenntarthatóságának kérdéseit, valamint arra is kitértünk, miként lehet növelni a magyar vállalkozások részvételét az akkumulátoriparban, és hogy a most betelepülő akkugyárak milyen együttműködéseket alakítottak ki a magyar egyetemekkel. A beszélgetés első részét, ahogyan ezt az epizódot is, megtalálják a Szabad Európa weboldalán, a különböző podcast felületeken és a Szabad Európa YouTube csatornáján is. És akkor folytassuk is. Szintén nagy kritika szokott lenni, ez a környezeti terhelés és fenntarthatóság, ennek egy részéről, az input részéről már beszéltünk, de egyrészt ugye ezek nagyon vízigényes, gyára felmerül a hulladékkezelés kérdése, épp a minap volt egy nagy lakossági fórum arról, hogy egy akkuföldolgozó gyárat szeretnének létesíteni, és itt nagyon sok a veszélyes anyag, és ide tartozik ugye, hogy a baleseteknek is a kérdése, hogy miért veszélyesebb egy akkugyári baleset, mint bármilyen más iparági baleset, és ez az egész tulajdonképpen szerintem egy szabályozási, ellenőrzési kérdés is, és itt kapcsolódik szerintem össze a környezetterhelés és a munkabiztonság, hogy egyelőre, ugye megint a Samsung Gödi példát tudjuk hozni, hogy itt nem látni olyan erős ellenőrző funkciót, ami visszatartó erővel
nem csak
hatna.
A Samsungnál, többi korábban.
Igen, a Samsungnál volt, hogy betitkosítottak információkat, betemettek kutat, ami méri a vízszennyezést, a balesetek azok valóban máshol voltak, és én legalábbis nem hallottam még olyanról, hogy lett volna olyan nagy büntetés bármilyen szempontból, ami visszatartó erővel lenne. Hatóságokon a kormányhivatal is hajlamos túllépni, hogyha valamire nem ad engedélyt, akkor mégis működhet.
Tehát először is volt az a felvetés, hogy miért veszélyes egy akkugyárban egy baleset. Ugye az akkumulátoroknál ez egyébként valószínű, Péter jobban ért, hogyha az akkumulátor kigyullad, az egy speciális tűz. Akkor speciális gázok szabadulnak föl, hidrogén, cianid, hidrogén, klorid, egyebek, amik bizony erősen mérgezőek. Tehát, hogy egy baleset azért nem problémamentes ott, és van ez a termikus hőelszabadulás, ami az akkumulátorokba beindulhat külső hatásra, vagy rövid zárlat esetében, ami azt jelenti, hogy magas hő miatt fellép egy kémiai reakció, ami újabb magas hőt termel, újabb kémiai reakció, és berobban. Ezt igyekeznek technológiai fejlesztéssel visszafogni. Ennek ellenére például Dél-Koreában, amikor megvizsgálták, hogy miért volt olyan sok akkumulátor baleset egy bizonyos periódusban, akkor arra jutottak, hogy az emberi tényező miatt. Tehát azért, mert nem volt kellő információ, az embereknek túlzott biztonságérzete volt, nem volt megfelelő munkavédelmi oktatás, illetve a cégek profit hajszálja is kikényszerített egy olyan körülményeket, amelyek a baleset veszélyt fokozták. Tehát én azt látom a magyar viszonyok között is, hogy ez sajnos nálunk is megáll, hiszen a Samsung esetében, és ez a minél gyorsabban építsünk, minél többet, minél hamarabb termeljünk, emiatt egy csomó olyan tényezőt nem valósítottak meg, amit meg kellett volna. Tehát 3 évig képtelenek voltak kiépíteni mondjuk a tűzbiztonsági rendszerüket, és csak amikor kigyulladt 36 akkumulátormodul, akkor voltak hajlandóak arra, hogy egyáltalán legyen működő oltóberendezés az épületben. Hiába figyelmeztették őket a katasztrófa védelmisek többször, egyszerűen ez nem történt meg, mert pénzt kellett volna rááldozni. És a legtöbb esetben ugyanezt látjuk a határozatokból és a gyakorlatokból, hogy minden ilyen nyögve lenyelő sem megy, tehát nem, azért mondtam, hogy nem csak a Samsung, mert például a koreai újrahasznosítókban, a Sangye-ban, vagy pedig az SK-ban is rengeteg olyan eset volt, hogy nem megfelelően tároltak veszélyes anyagokat, hogy mérgező iszaptócsa volt a szennyvízkezelőben, hogy nem voltak megfelelő védőberendezések, hogy nincs fekete-fehér öltöző, ami azt jelenti, hogy a szennyezett ruhát egy külön öltözőbe hagyják, és a utcai ruhát egy másikban. Tehát, hogy ezeket miért nem tudják kiépíteni, miért nem tudják megvalósítani a gyárak? Hát egyrészt azért, mert nincsen kikényszerítve tőlük, hiszen például van egy olyan munkavédelmi törvényünk, ami 1993-as, ez maximálja, hogy mennyi lehet egy bírság egy ilyen munkavédelmi ügyben, 10 millió forint. Tehát amikor mondjuk a Samsungnál hónapokig voltak a dolgozók expozíciónak kitéve, ami azt jelenti, hogy mérgezett levegőben dolgoztak, akkor és ugye egyéb problémák is voltak a védőfelszerelésekkel, akkor a hatóság kiszámolta, hogy ezért 15 millió forint büntetés járna, de csak 10 milliót tudtak kiszabni, mert a 93-as 31 évvel ezelőtti törvény ennyiben maximálja a bírságot. Amikor Sziget-Szent Miklóson a Sangye-nél meghalt 2 ember, mert hogy az akkumulátor daráló gép kigyulladt, akkor 12 millió lett volna a bírság, de ismét csak 10-et tudtak emiatt a 31 évvel ezelőtti törvény miatt kiszabni. De ha 20-an haltak volna meg, akkor is 10 millió lett volna a maximum. Tehát vannak ősrégi törvényeink, amiket egyszerűen nem újítanak fel. Tipikusan a munkavédelmi törvény az ilyen, sőt, tavaly még hoztak olyan rendeletet is, hogy a munkavédelmi oktatást gyakorlatilag kiüresítenék, tehát hogy nem is szükséges, csak elég csak e-mailben elküldeni a dolgozónak az oktatásra vonatkozó tematikát. Hát most egy olyan környezetben, ahol különféle nációk, különféle nyelveken, különféle emberek dolgoznak, azt elvárni, hogy majd ő saját maga tájékozódjon a megfelelő munkavédelmi problémákról, azért az nem feltétlenül van úgy. Tehát például a kigyulladt darálógép esetében az történt, hogy nem volt olyan nyelvű karbantartási dokumentációja a gépnek, amit az adott munkás értett volna, és hát bizony megpróbált flexer lukat vágni a gépbe, ami ettől berobbant. És hát ugye ezek a munkavédelmi folyamatok, oktatások, ezek a jelenleg működő koreai gyárakban egyszerűen nem működnek megfelelően.
Hát ugye nagyon sok anekdóta, meg ilyen történet kereng erről a aspektusáról az akudjának.
Én kifejezetten a határozatokat olvasgatom, és azok igen, alapján mondom, világos, bocs.
Világos. Jó, hát én megint csak próbáltam számokat megnézni, ugye a Gazdaságfejlesztési Minisztériumban van egy munkavédelmi irányítási főosztály, ő publikálja azokat a tájékoztatókat, amelyek Magyarország munkabalesetének alakulásáról szólnak. Nyilvánosan elérhető dokumentum. Megnéztem a 2022-es évet, hogy nézett ki Magyarországon a munkabaleseteknek az alakulása. 21.273 munkahelyi balesetről tudnak, ebből 471, azaz 2,2% esett a villamosberendezés gyártásba, 68 halálos balesetből 0 esett ebbe a szektorba. 2023 első fél évben a 9192 balesetből 2,1 történt a villamosberendezés gyártásban. 24 halálos balesetből egy történt ebben a szektorban, azt most nem tudom, hogy ez az akú-e, vagy pedig a villamosberendezés gyártásnak a többi része, más súlyos baleset nem történt. Tehát ezt csak azért mondom, mert ugye ezek a mai közbeszédből úgy tűnik ki, mintha Magyarország balesetveszélyesebb munka vagy ágazat az az akkumulátorgyártás lenne. Ez egy teljes tévedés. Aki öl Magyarországon, az az építőipar egyébként. Meg lehet nézni ezeket a statisztikát, ott hullanak az emberek valóban, csonkulnak, kitörik a nyakukat. Tehát tudnék olyan ágazatokat említeni, ahol ezek az arányok sokkal, de sokkal nagyobbak, és arról valahogy nem esik szó. Ezt azért mondom, mert ugye ennek az egész munkabaleset, meg munkavédelem kérdésnek az egész frémelése az akkumulátoripara, ez olyan, mintha ez egy ilyen külön állatfajta lenne. Tehát nem az. Tehát, hogy ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint a vegyipar más ágazatért, mondjuk a Borsodkemre, ahol elég sok veszélyes anyaggal dolgoznak, elég sok minden tud felgyulladni, elég sok minden furcsa gáz tud a levegőbe kerülni, elég hasonló dolgok előfordulhatnak, mint az akkumulátoriparban, vagy a gyógyszergyárakban is ez a helyzet, vagy a MOL finomítójában is ez a helyzet. Magyarországon nagyon erős a vegyipari szakma, gyakran most napokban is beszélgettünk a vegyipari, a MAVESZ-szel, tehát a Magyar Vegyipari Szövetséggel, sőt az ottani szakszervezeteknek a képviselőivel is, akik minket kértek, hogy segítsünk abban, hogy billentsük helyre azt a teljesen torz képet, ami ebben a tekintetben ma az ágazatról terjed. Pont az ilyen mendemondáknak köszönhetően egy csomó mindennek, ami itt elhangzik, mert ugyanilyen, azért mondom mendemondának, mert hogy akkor hozzunk statisztikákat. Tehát akkor nézzük meg, hogy melyik veszélyesebb melyiknél.
Hát fel lehet sorolni rengeteg határozatot, katasztrófavédelmi hivatal, igen, kormányhivatal, én azokat olvasom, nem mendemondákat
elolvasod az építőipart
mondok.
Is, meg elolvasod a
akkumulátorgyártás iránt érdeklődöm, de tény, hogy az építőiparban is vannak balesetek, de ettől még akkor szaporítsuk a balesetek számát.
Ne szaporítsuk a balesetek számát, csak
akkor
azt
miért nem hozunk olyan törvényeket,
Jó, de azt lehet mondani, hogy általában Magyarországon a munkavédelemnek az egész szabályozási környezete az ócska, és azt ki kéne javítani, vagy nem tudom micsoda, de az egész mondandóból az arra szűkül a dolog, hogy hát ez csak az akkumulátoriparban van így, vagy hogy ez egy ilyen speciális probléma. Igen, én csak azt szeretném hangsúlyozni, most abszolút arról beszélgetünk, de érdekes módon én az elmúlt egy évben sohasem hallottam beszélgetést arról, hogy egyébként az építőiparban milyen munkavédelmi problémák. Azt szeretném csak helyre billenteni, hogy itt is van veszélyes munkahely, itt is vannak munkahelyi balesetek, itt is vannak munkavédelmi problémák, amelyek pont ugyanolyanok, mint a többi szektorban, csak ráadásul itt alacsonyabbak a tényleges statisztikai munkabaleseti adatok, mint más szektorokban. Csak ezt akartam mondani.
Én azt nem értem, vagy legalábbis lehet, hogy téves a kép, amiben nem kialakult, én nem értek hozzá, de nekem az a benyomásom a hozzám eljutott információk alapján, hogyha itt történik egy baleset, az súlyosabb, mint hogyha egy másik
hát ha valaki meghal, az pont ugyanaz súlyos, mint leesik egy
ágyról. Az állványzat nem robban be hirtelen, tehát azért nem előbb az, mondtam az, el, hogy nem, milyen egy akkumulátorgyár tűz,
hogy
meg
ha valaki meghal egy akkumulátorgyárban, és megég, az jobb vagy rosszabb, mint ha leesik egy állványról, és kitörje
a nyakát. De miért a meghalásról beszélünk? Egyébként hát, három halálos baleset volt, ami nem építőipari akkumulátorgyár építése közben történt, hanem például a mérgeződésről, tehát hogy a Szentgyilben dolgozók határozatok vannak, hogy kimutatták a labor eredményeik a dolgozóknak a vérükben, hogy toxikus anyagok vannak hónapokon keresztül.
És
hát miért zárták be Bátony terenyét szerinted?
Na látod, ide jutottunk el, hogy nem 10 000 vagy 10 millió
azért, mert az ellenőrök is rosszul lettek. Tehát akkor zárták be Bátony terenyét, a Szángilnak az újrahasznosító üzemét, amikor már az ellenőrök is rosszul lettek. Előtte évekig mérgezte a dolgozókat.
És hát az évek az mondjuk 2 év, mert kb. Azóta működik.
És a Nógrád megyei katasztrófa védelmi hivatal, olvastam a határozatot, nem javasolta, hogy a Szángil Bátony terenyei üzeme bővüljön, mert bővülni akartak, tudnélik, ők dolgozzák föl a Samsungnak a selejt akkumulátorát. Egyre több a selejt, egyre több az akkumulátor, tehát kell a bővítés. Ezt nem javasolta a katasztrófavédelem. Ennek ellenére mi történt? A kormányhivatal megadta az engedélyt a bővítésre, és ezek után, ez volt tavaly márciusban, ezek után történt az, hogy kimentek még egyszer ellenőrizni, maguk az ellenőrök is rosszul lettek, és akkor már ez annyira elég volt, hogy akkor már augusztusban bezárták Bátony terenyét. Most egyébként emiatt ott tartunk, hogy hova kerülnek a hulladék és selejt akkumulátorok. Nem nagyon tudjuk, illetve itt ott az országban felbukkannak különféle helyeken illegálisan tárolt akkumulátor hulladékok. Tehát, hogy, de most visszatérve a balesetekre, én nem gondolom, hogy egy baleset egy ilyen veszélyes környezetben ugyanolyan lenne, mint máshol, és azt sem gondolom, hogy amiatt, mert máshol is vannak balesetek, még több gyárat kellene idehozni, és még inkább baleset veszélyessé tenni az működésüket, hanem éppen, hogy ezt kellene szabályozni, és minél erősebben, minél jobban rákényszeríteni a cégeket, hogy teremtsék meg azokat a munkakörülményeket, azokat a szabályokat, hogy biztonságban tudjanak dolgozni az ott dolgozók, és akkor nem lenne a fluktuáció se akkora, és nagyobb kedvel dolgoznának az emberek az akkumulátorgyárban. Tehát ez még a cégeknek is érdeke lenne, de mint mondtam, a jelenleg működő délkorai cégeknél nem ezt látjuk.
Persze, csak én nem is akarom védeni azt, hogy ne tökéletesen és a szabályoknak megfelelő munkavédelmi körülmények alakuljanak ki az akkumulátoriparban, csak azt akartam az előbb mondani, hogy semmibe ez a szektor nem különbözik a többitől, sok tekintetben, ráadásul a statisztikai adatok azt mutatják, hogy jóval alacsonyabb a munkabaleseteknek az aránya ebben a szektorban, mint amennyi a közbeszédből úgy átszűrődik, hogy hát ez egy ilyen hú, de veszélyes szektor. Nem az. Tehát ezt szerettem mondani. A természetesen, amikor munkavédelmi probléma van, és a munkavédelmi felügyelőség kimegy, akkor meg kell legyen azoknak az eszközöknek, amivel ott intézkedni tud. És jó, hogy eljutottunk a bezárásig, mert ugye az előző körében ennek a beszélgetésnek ez hangzott el, hogy hát szegény munkavédelmi felügyelet csak 10 millió forint bírságot tud kiszabni. Nem. Be tudja zárni az üzemet. Ebben az esetben az történt, hogy valóban visszavonta a működési engedélyét addig, amíg nem orvosolja ezeket a problémákat. Szerintem ez egy elég erős szankció lehetőség. És egyébként ez a tanulási folyamat, én ezt egy tanulási folyamatnak nevezném egyébként, még egyszer mondom, ez egy nagyon friss iparág itthon, tényleg sokat nem tudunk róla, tényleg vannak olyan...
5 éve működik
is. Igen,
hát
5
friss.
Éve. Hát jó, hogy, mondjuk hogy a olajfinomításhoz képest, vagy az atomenergia hasznosításhoz képest gondoltam csak, mert az is egy veszélyes üzem, és ott is elég sok mindent sikerült megtanulni, hogy kell úgy csinálni, hogy ne legyen belőle baj. Tehát ahhoz képest azt gondolom, hogy ez a high-tech litium-ion akkumulátoripar, ez egy új dolog, tanuljuk, és a hatóságok is tanulják. Ugye a Samsungnál, már ha ilyen sokszor szóba került, ott például, ha már az ilyen kikényszerítésről van szó, ott nagyon nagy probléma volt teljesen joggal, hogy zajszennyezést okozott, mert túl ugye közel volt vagy közel van a házakhoz. De hát mivel túl hangos éjszaka ez az üzem, az éjszakai műszakot letiltották, nem termelhet éjszaka addig, amíg ezt a problémát meg nem oldja.
Ezt árnyalhatom ezt a képet, mert hogy ez nem így van. Tehát, hogy ez megjelent a kormány sajtóban, hogy a Samsungot leállították éjszakára, és már aznap cáfolták a helyiek, hiszen, és én olvastam a határozatot is, nem a Samsungot állították le, egy régi hűtőtornyot és egy régi kazán épületet állítottak le éjszakára, és egyébként a zaj az nem, hogy csökkent, hanem még hangosabb is lett azóta, ezt a helyiek már azóta jelezték, és A Samsung esetében ez a zaj, ez egy különösen érdekes téma, hiszen 5 év alatt nem sikerült csökkenteni a zajszintet, gyakorlatilag már a harmadik tervet kérték meg a Samsungtól, hogy csinálja meg zajszint csökkentő tervet. Ezek mind ilyen másfél éves határidővel zajlanak. Nem sikerült neki még eddig sem a harmadszorra sem a tervet produkálnia. Most a legújabb meghosszabbítás az február 15, ugyan a környezethasználati engedélybe január lett volna, de meghosszabbították. Folyamatosan hosszabbítgatják, mert a Samsung képtelen csökkenteni a zajt, és egyszerűen ez pont az a probléma, amivel nem bírnak semmit kezdeni. Gyakorlatilag folynak mérések, a hatóság csak azt a mérőhivatalt fogadja el, amit a Samsung kér fel, tehát a független méréseket nem fogadja el. A Samsung által felkért mérőiroda pedig rendszeresen annyi túllépést mér, ami még éppen nem kényszeríti ki mondjuk a gyár bezárását, tehát 9 decibellel mértek most is többet az éjszakai zajra, 10-nél már le kellene állítani. Tehát, hogy azért ez nem úgy zajlik, hogy teljesen megnyugtató és tiszta lenne ez a folyamat a zaj esetében, és hát az ott lakóknak nagyon nehéz minden nap füldogóval aludni, ha egyáltalán tudnak aludni.
Hát ez helytelen. Ez ilyet nem szabad csinálni. Tehát én, semmi szinten nem szeretném azt védeni, hogy Magyarországon akkumulátoripari üzemek azok ne német standardek szerint működjenek. Ugye ott is működnek ilyenek. Egyébként, tehát nemrég tavaly döntött például a Mercedes úgy, hogy saját újrahasznosító üzemet létesít, népszavazás volt róla, támogatta a lakosság nagy többséggel, vissza fogják nyerni 96%-ban az értékes anyagokat ezekből az akkumulátorokból, német módra. Ezt itt is meg lehet csinálni, de ha meg nem így történik, akkor én azzal teljesen egyetértek, hogy a legnagyobb szigorral kell föllépni, hogy ezeket a normákat betartsák az üzemek. Ezt nem vitatom.
A víz meg a hulladék kezelés, hogy ez a mi erre a megoldás, mert itt a vízigényes dolgokról van szó, és ugye a hulladékot meg fel kell dolgozni, az is szintén egy új szabályozás. Úgyhogy főleg Debrecenben kérdés a víz.
Hát én szerintem ezek a dolgok folyamatban vannak, tehát én nem tudom, annyi vizet fognak használni ezek az üzemek, ami ahhoz kell, hogy működjenek. Ugye a legtöbb nagy üzem, ami igazán nagy vízigényű, az a Duna mellett van. Én semmilyen problémát, hogy mondjam, vízbázis szempontból nem látok, hogy ezek miért ne. Ugye, tudnánk azt használni, amit lehet, ráadásul ugye Debrecenben is ott vannak azok a szereplők, a helyi vízmű, mindenki, aki tudja, hogy mennyi víz van, mennyit fog az üzem használni, erre engedélye van a cégnek, és ráadásul elindult az a tanulási folyamat, megint csak ezt a szót használnám ott is, ami következtében ugye a debreceni megoldás már az, hogy a üzemek víz igényének egy jelentős részét tisztított szennyvízből fogják ellátni, és hát ezen is még tovább lehet lépni, tehát vannak olyan magyar technológiai megoldások is, amelyek hát majdnem egy ilyen körkörös vízfelhasználást tudnak biztosítani egy ilyen üzemben. Szabályozói elhatározás kérdése, hogy mit követel meg Magyarország ilyen tekintetben ezektől az üzemektől. Víz használt esetén egyébként még ráadásul az is segíteni fog, hogy idén januártól persze ennek nem volt túl nagy visszhangja, de azért a nem háztartási fogyasztók esetében a vízdíjak elég jelentősen emelkednek, és ennek jótékony hatása lesz minden gazdálkodó szervezet víz hasznosítására, meg vízfelhasználásának hatékonyságára is. Olyan technológiai megoldások, amelyek esetleg korábban nem fizetődtek ki, vagy nem térültek meg, megtérülhetnek. Úgyhogy én ezt itt igazából nem látok problémát. A szennyvíz kérdésnél sem, mert ott olyan szennyvíztisztítási támogatást kapnak egyébként kormányzati segítséggel, különösen a nagy telephelyek, hogy mondjam, szennyvíz oldalon igazából nem értem a kérdést. Szerintem ez így kontroll alatt van, ez egy nagy vízigényű iparág, ez kétségtelen, de nem látom a problémát.
Hát én az elmúlt hónapokban nagyon sokat tanultam vízügyi szakemberektől, illetve vízügyi anyagokból, én látok problémát, elsősorban Debrecennél, de a Duna menneti gyáraknál is. A Duna mellettieknél elsősorban Komárom és Göd esetében merültek föl a vízvezetékekkel, vízkivétellel kapcsolatban problémák, hiszen például a Komáromi Ipari Park vízigénye miatt a Tatai karsztvízbázis és a Tatai Medence karsztvízbázisa is veszélyeztetett. Éppen tegnap volt erről is egy fórum Tatabányán, ahol vízügyi szakemberek beszéltek erről. Ugye ott volt még régebben egy ilyen bányászati program, ami miatt az ottani karsztvizek kimerültek. 25 év kellett hozzá, hogy regenerálódjanak. Most ismét egy erős vízkivétel következik. Kérdés, hogy mi fog történni. Amit látszik, hogy csökken a úgymond beszivárgás, ami azt jelenti, hogy még ha van is elég csapadék, nem tud beszivárogni a talajba, különféle okok miatt, például a párolgás, vagy a talaj tömörödöttsége, vagy egyéb okok miatt, tehát hogy azt látják a szakemberek, hogy itt nem lehet arra számítani, hogy hosszabb távon egy olyan vízbázis lenne, amit ki lehet ennyire használni. Debrecen esetében egyébként a helyzet az, hogy még 2021-ben volt a Tisza menti vízügyi hatóságnak egy tanulmánya, ami azt vizsgálta, hogy milyenek a vízbázisok állapota. És ebben olvasható, hogy egyrészt az említett beszivárgási problémák miatt, másrészt pedig a nem bejelentett vízkivételek miatt erős a föld alatti, felszín alatti vizeknek a kihasználása. Tehát van egyszerűen nagyon nagy mennyiségű olyan illegális kút, öntözési kút, amire nem is igazából látnak rá. Tehát becsülni tudták viszonylag jó módszerekkel, talajvízszint vizsgálattal, hogy a hivatalos vízkivétel az 14 millió köbméter évente, míg az illegális az 26. Tehát, hogy ilyen szinten problémás a vízbázis, és le is írták, hogy erre vigyázni kell, határértéken van a debreceni vízbázis. Ez volt 21-ben, tehát akkor még nem beszéltünk akkumulátorgyárakról ennyit, még akkor nem lehetett tudni, hogy Debrecennél mit szeretnének. És ugye tavaly volt kifejezetten a CETL a kutyár dokumentációjára reagálva egy tivizik vélemény, ami kimondta, hogy át kellene tervezni a dolgokat, és hogy 2 éven belül kimerülhetnek a vízkészletek, ezek után felmentették az igazgatót. Tehát a vízművek természetesen most azt mondja, hogy ők a vizet, ami van, azt ki tudják venni. Akárhányszor a debreceni vízműtől nyilatkozik valaki, illetve be is iratták ezt a CETL dokumentációjába, leszögezik, hogy ők csak a vízkivételért és a vízellátásért felelősek, tehát a csövek lefektetéséért. Azért, hogy a vízbázis utánpótlódik-e, ennek monitorozása mi történik, ezért nem ők felelősek, hanem az országos vízügyi hatóság. Tehát a vízművek természetesen örül, hogy kapott most állami pénzt, talán 108 milliárdot arra, hogy felújítsák a vízvezetékrendszert és megoldják a vízkivételt, hiszen amúgy Magyarországon a vízvezetékrendszer tragikus állapotban van, a rezsicsökkentés miatt nem volt arra a cégeknek profitjuk, hogy ezt kielégítsék. Most azokon a helyeken, ahol akkumulátorgyárak vannak, felújítják a vízvezetékeket, ez tök jó azokon a területeken, de kérdés, hogy van-e pénz arra, hogy más területeken ez megtörténjen. Hát átlagosan 25%-os a vízvesztesség a csöveken, de van, ahol 60%-os. Tehát, hogy a vízbázissal én problémát látok, és én ezt nem tartom egy olyan mértékű kockázatnak, ami megérné ezt az egészet. Tehát erre mondtam, hogy nem feltétlenül éri meg ez a mennyiségű akkumulátorosítás, hogy például az, hogy lesz elég víz, vagy nem, az egy ilyen 50%-os kockázat, az szerintem magas.
Sok szakértő van, sokféle véleménnyel, és ez így helyes. Szerintem én azt nehezen tudom elképzelni, én nyilván sok mindenkivel beszéltem Debrecenben is, Debrecen környékén, iparágban is, és azt nehezen tudom elképzelni, hogy lenne egy ilyen titkos összeesküvés, hogy akkor a gyár, meg a városvezetés, meg a környezetvédelmi hatóság, meg minden hatóság.
Én nem mondtam ilyet, hogy van azon, titkos azon, összeesküvő.
Hát de csak végig akarom mondani, hogy akkor majd 3-4 év alatt kiszállítjuk Debrecent, és elrontjuk a vízkészletét egy ilyen beruházás miatt. Tehát én ezt nem feltételezném az ottani kollégákról. Még egyszer mondom, azt hallom, hogy ott is ezen sokat dolgoznak, sokat számolnak, a számok azok kijönnek, most itt a kutásásról, meg az illegális, meg a rezsicsökkentésről is hallottunk, ami mind az akkumulátor szektort érinti, szerintem az úgy elég messze van ettől a történettől. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ott azt mondom, hogy ha valami most ilyen nagyon-nagyon-nagyon furcsa forgatókönyvet feltételeznék, hogy mégis van egy ilyen dolog, és ott valami nagy baj lesz, mert nem lesz elég víz, akkor be fogják zárni a CETL-t. Akkor nem fog tudni termelni.
Ugyan, hogy a Samsungot is bezárták már az elmúlt
évben. Miért nincs víz? Nem tud termelni?
Nem, de hogy a bezárásra mondom,
de miért kéne bezárni a Samsungot? Hát ez 2000 milliárd forint értéket termel Magyarországon a Samsung. Szerintem azt nem kéne kidobni
az
ablakon.
Hát ezért nem zárják be? Annak ellenére, hogy nem, amikor probléma volt vele, akkor le lehetett volna állítani.
De miért kellene leállítani?
Hát figyelmeztetésül, hogy csinálják meg azokat a határozatokat és azokat, amiket meg kellett volna nekik.
Jó, tehát hogy szerintem, ugye szerintem az egy lényeges.
De most eltértünk a víztémától, bocsánat.
Igen, a víztémától eltértünk, szerintem akkor csak a befektetőről. Ugye az, aki befektet egy ilyen üzembe,
azt tudja,
hogy neki kell munkaerő, meg kell neki. Kell neki munkaerő, kell neki alapanyag, kell neki mindenféle tőke, meg kell neki víz, hogy működni tudjon. Hát hogyha olyan béna, hogy mindent kiszámolt, mindent megcsinált, és a végén nem lesz vize, mert a városi lakosságot nyilvánvalóan nem fogja Debrecen lekapcsolni a vízfogyasztásról, ezt csak azért szögezzük le, hogy nincsen ilyen törvényileg, alkotmányilag mindenképpen tilos, hát akkor olyan béna lesz a CETL, hogy vízhiány miatt majd akkor nem fog működni. Ez az ő konkrét kockázata.
A tisztított szennyvízre akartam reagálni, mert ez is szóba került, tehát hogy eddig a CETL-nél hallottunk erről egyedül, rengeteg más gyár van,
nem csak is a CETL. Nincs is tisztított.
Pontosan,
szennyvíz.
Tehát Samsungnál nincs tisztított szennyvíz.
Hogy ne lenne felhasználás? Miért mondasz ilyet, hogy nincs tisztított szennyvíz? Csak tisztított szennyvíz van. Tehát ami kijön az üzemből, már az is tisztítva van.
Az, igen.
Igen.
Tehát, hogy azt akarom mondani, hogy ez a tisztított szennyvíz, vagy ez a szürke víz történet, ez a CETL-nek a mostani működésénél merült föl Debrecen
még
kapcsán.
Még nem működik, így van, a működése
nem
kapcsán.
Nem működik, de hogy is, most építik. Igen, tehát ott merült föl, hogy tisztítsák meg a szennyvizet, ami teljesen rendben lenne. Csak hogy a dokumentációt, ha az olvassa az ember, mert ugye az, ami le van írva, abból tudunk kiindulni, abban az van, hogy megfontolják ennek a lehetőségét, szó nincs arról, hogy ezt meg is tudják, vagy meg fogják valósítani, remélhetőleg igen, meg fogják, akkor majd egy új engedélyeztetési folyamat kell, mert most nem erről van szó, most ivóvízről van szó, és a tisztított szennyvíz pedig... ennek a megvalósítása iszonyúan költséges, hiszen a technológia miatt szinte ivóvíznél is jobb minőségűre kell tisztítani a vizet. Tehát, hogy ezt ki fogja fizetni, mert jelenleg úgy tűnik, hogy a magyar adófizetők.
Hát az akkumulátor vásárlói.
És a másik pedig az, hogy ennek a víznek, a gyár által felhasznált víznek a 85%-a elpárolog, mert a hűtőtornyokra megy. Tehát nem lehet visszaforgatni, hiszen ha elpárolog, akkor az elpárolog. Tehát, hogy ez a körkörös visszaforgatás sem feltétlenül működik úgy, ahogy ezt így próbálják az embereknek eladni.
De úgy, azért abban megállapodhatunk, hogy ez egy nem rossz gondolat, ugye?
Nem rossz gondolat.
Tehát az csökkenti a vízbázison lévő nyomást Debrecenben.
Persze.
Hogyha ez a megoldás.
Csak
megvan.
A 11 vízigényes cellagyárnál, akkor mindegyiknél.
De még egyszer nincs 11 vízigényes, tehát a Samsungról van
a szó. A katógyár is vízigényes.
A katódgyár, hát az
és az újrahasznosító.
És nem olyan vízigényes.
Nem, az EcoPro katódgyár az Debrecenben van, és van egy Toyo Ink nevű katógyár, Ácsra most jön a katógyár.
Meg a BMW is ott van.
A BMW is, de az nem katódgyár.
Az nem, de viszont milyen jó.
Mennyire vízigényes a BMW?
Hát biztos vízigényes.
Na, sokkal kevésbé, mint a... Sokkal kevésbé. Az EcoPro katódgyár az pont annyira vízigényes, mint a CETL. 3300 köbméter per...
Én ezt minden hiszem, csak azt akarom mondani, hogy ezt ott tudják helyben, nyilván...
Én meg csak azt próbálom mondani, hogy ez egy gyárnak az egyik része, és a többinél nem merült fel. Tehát, hogy akkor csináljunk mindent úgy, akkor minden gyárnak mondjuk meg, hogy használjon tisztított szennyvizet, és hajrá.
Tehát akkor az simán, miért ne?
Hát, mert esetleg akkor azt mondják a befektetők, hogy hát nem éri meg nekik, mert iszonyú drága. És itt jönnek be az állami támogatások, és akkor itt jönnek be a költségek, hogy milyen sokba kerül ez az egész akkumulátorosítás.
Sokba kerül.
Sokba kerül, még erről akart mondani valamit.
Igen. Ugye ez nagyon sokszor szóba kerül, hogy milyen sok állami támogatás megy ugye ebbe a szektorba, ami egyébként önmagában teljesen igaz. Ugye én úgy láttam egy ilyen gyűjtésből, hogy itthon hogy az elmúlt 5 évben olyan 300 milliárd forintnyi állami támogatás ment bele autóipari meg akkumulátoripari égek cégtámogatása.
Ezt honnan szedtek?
Hát ilyen HVG gyűjtésből.
Ajaj. Hát az én gyűjtésem, a végignézve azt mennyi? A 40 gyárat, az ő támogatásukat, az csak az akkumulátor, tehát nem autóipar, csak az akkumulátori szektor az 730 milliárd, ez a csak a közvetlen állami támogatás, és pluszban van még az infrastruktúra, amit kiépítünk nekik állami pénzből, az még egy 600 milliárd, tehát 1300 milliárdnál tartunk most az erőművek nélkül, amit majd szintén az energia felhasználás miatt kell nekik.
Hát az erőművek,
de azt nem
azok,
számítjuk az bele, most akkor maradjunk az 1300 milliárd.
Igen, ugye minapi hír, Németország az Európai Bizottság által vezetett ideiglenes válság és átmeneti keretrendszeren belül 902 millió eurót, azaz 342 milliárd forint összegű támogatást jelentett be az Európai Bizottságnak, ezt a Northvoltnak fogják adni, ugye a híres svéd gyártónak.
Igen, Northvolt befektett 60... a németeknél. Heidi-ban.
Igen, egyébként a Northvolt indulását is
nálunk
már...
Nálunk miért nem fektet be a Northvolt? Én miért csak kínaiak fektetnek be egyébként? Hát ez egy érdekes kérdés, hogy miért nem hozunk hát ide európai...
De nem hozni kell, a befektetők jönnek. Tehát, hogyha
és miért
a Teslát
nem jön ide a Northvolt?
Hát ez kérdezik.
Talán mert nincs elég erőforrásunk?
Hát hogy ne
nem tud zölden termelni?
Zölden.
Hát a Norsz volt a svédeknél zölden termel.
Na, majd meglátjuk.
Szélenergiával, vízenergiával.
Majd meglátjuk, hogy milyen zölden termel Németországban, hogy az energia mixe az nem annyira zöld, sokkal rosszabb, mint a magyar egyébként. Apropó, CO2 per kilovattórában Magyarország sokkal jobb, mint Németország. Kínáról nem is beszélve. Tehát ha itt, csak úgy mondom, tehát hogyha itt működik egy akkumulátorgyár, vagy Kínában, a klímának százszor jobb, ha Magyarországon működik, mert sokkal kevésbé CO2 intenzív a magyar áramtermelés. Ezt csak úgy zárójelbe akartam, ha már így szóba jön neked.
De egyébként rengeteg CO2-t mondani. Bocsátanak ki az akkumulátorgyárak, tehát az látszik a dokumentációkban, hogy hány százezer tonna a CO2 a kibocsátásuk. És ugye a földgáz, amit használnak, az ugye... Annak révén például metán szabadul fel, ami sokkal rosszabb, mint a CO2.
Tehát... Oda akartam eljutni itt az állami támogatása, hogy 342 milliárdot kap csak a Northvolt, hogy egy 60 gigawattórás gyárat építsen Németországban. Ezt kiszámoltam, az gigawattóránként 5,7 milliárd forint. Magyarországon 200 gigawattórányi kapacitást tervez támogatni.
250-et? Hát, a HIPA oldalán ez van, hogy hát, 250.
Azt majd meglátjuk. Én, de lehet 250-et is használni. Ha 250-et beszorozzuk 5,7-tel, az akkor még jobb, mert én csak a 200-at szoroztam egy hirtelen 5,7-tel, abból kijön 1140 milliárdnyi olyan támogatás, ami Európai Uniós pecséttel bír, mert hogy ezt Németországnak szabad, akkor Magyarországnak is szabad.
Magyarország is kapott ebből a TCTF alapból 880 millió euró értékben támogathat akkugyárakat is.
És ezt akarom mondani, hogy ugye... Ha...
Nem arról van szó, hogy ne engedné ezt az Európai Unió. Nekünk miért hasznos, kérdezem én a magyar adófizetőknek, hogy erre költsük a pénzt?
Hát én ezért mondtam azt, hogy egy 9-szeres növekedési perspektívával rendelkező szektort fejleszt ezzel a pénzzel. Magyarország, azt én nem állítom, hogy tehát arra én most nem tudok mit mondani, szerintem ez egy gazdaságpolitikai vita, hogyha ezt a pénzt a tanár fizetésre fordítjuk, meg a nem tudom én, felsőoktatásba fektetjük be, és akkor Magyarország egyébként lemond erről a történetről, akkor melyik a jobb gazdaságfejlesztési pályában? Én nem merek egyáltalán állást foglalni, mert ahhoz nem vagyok elég, tehát nem csináltam elég ilyen kutatást, de az, hogy ma ezért a szektorért, amiről beszélünk, globálisan egy iszonyatos támogatási verseny is folyik, az teljesen egyértelmű, ebből a német számból ez volt az egyik példa. A másik, Egyesült Államok $360 milliárd fektet abba, hogy az Egyesült Államokba telepedjenek meg akkumulátorgyárak, meg elektromobilitás.
De lehet, ezen belül, mint nálunk tömegesen.
De most akkor a kínaiakkal van baj, vagy az akkumulátorgyárral van?
Mert
egyébként erről is beszél. Hát egyébként koreaiak, akik ma akkumulátor gyártanak Magyarországon.
Itt csak persze, velük csak ugye most van. Jönnek be tömegesen a kínai gyárak. Hát velük a működésük miatt
jó,
van.
Tehát én csak azt szeretném mondani, hogy az Egyesült Államokban egyébként a Tesla 2032-ig 14.350 milliárd forint támogatást
fog. De hol van nekünk
kapni.
Annyi tőkénk, mint az Egyesült Államoknak, meg német olyan gazdag ország vagyunk, mint az Egyesült Államok.
Mi sokkal kevesebb pénzből hoztuk ide azt, ami egyébként...
De jóval nagyobb támogatási arányjal. Hát
nem nagyobb támogatási arányjal.
A Nord Stream-ot, amit említettél, a német Nord Stream-ot, hány százaléka az állami támogatás? Az a 902 millió euró.
Az mind állami támogatás.
De hány százaléka a beruházásnak?
Én most gigawattórára leosztottam, hogy egy gigawattóra kapacitás
hogy
létrehozás.
Ahhoz képest,
hát, ha érdekel,
hogy mennyi...
nézd meg, én ezt néztem meg.
Jó, mert
nem
én
tudom,
azt látom, hogy a magyarországi esetekben
normális.
Általában 10-12.
Igen, pontosan.
De van, ahol 30,
megvan.
Sőt, a most bejövő újrahasznosító cégnek, az Andradának 47%-os. Közel a jó. Felét mi fizetjük, csak jöjjön be, mert kell kezelni a sok selejtes akut. Tehát már szinte könyörgünk, hogy valaki csináljon
de
valamit.
Valaki, hát Magyarországon vannak újrahasznosítások.
Kifizetjük
cégek,
neki.
Több tagunk, 6 ilyen tagunk van, aki újrahasznosítással foglalkozik. Nem csak az Andrad, de van, aki még nem is működik.
Nem, hát pontosan van a Szangél, a koreai botrány történet, és van az Éltex, ami szintén egy botrányos történet sok helyen. Hát olvasd el, hogy hány büntetést kaptak az illegális akkuhulladék miatt. Tehát, hogy én nem gondolom, hogy ez az állami támogatás egyébként feltétlenül megérné nekünk.
Jó, hát én, tehát te ezt gondolod, én meg csak azt akartam mondani, hogy van egy támogatási verseny ebben a területen, hogy hová megy ez az ipar. Egyébként az EU erről beszél. Tehát itt most megint úgy csinálunk, mintha ez egy ilyen magyar sztori lenne. Ma az egyik legfontosabb bizottsági javaslat, azt úgy hívják, hogy Net Zero Industry Act.
Persze.
Arról szól, ez erről szól, hogy Európa hogy tudja azt megcsinálni, amit elbénázott a napelemeknél, hogy beépítünk rengeteg napelemet, aztán Kínában gyártják.
Igen.
Most a Net Zero Industry Act erről szól, nem,
az
Magyarországon
gyártják Kínában.
Most már. Hát, meg Koreában.
De kínai fejlesztésűek és kínaiak és koreaiak gyártják
hát, mert,
az
hát sajnos nincs magyar fejlesztésű. Mert,
persze,
mert
de
hát
svéd fejlesztésű van, nézd meg,
de
ott nincs. A Northvolt. Tehát az európai törekvés...
Az egyetlen, amit de az még nem. Sehol nem tart.
De az európai törekvés az, hogy fejlesztjük az európai gyártást, a saját innovációt, a saját K plusz F-et. Nem az az európai törekvés, hogy minden szembe jövő kínai gyárat hozzunk be.
Hát
tehát kifejezetten nem a kínai gyárakat akarják behozni.
Európában a Tesla tud, meg a kínaiak tudnak akkumulátort gyártani. A Nord Stream-ot, azt tudod mekkora? Az sem ekkora. Hány százalékát adja a globális termelésnek a Nord Stream-ot? Semennyit. A Tesla, az igen. Tehát az amerikaiak, azok Berlinig bejöttek. Autóstól, akkumulátorostól. Most akkor, tehát hogy nincs olyan, hogy európai korszerű high-tech akkumulátoripar. Nincs ilyen. És hogyha azt akarjuk, hogy Európa még ebbe is totál lemaradjon, akkor tényleg meg lehet azt csinálni, hogy hazaküldjük a Teslát, hogy gazdagodjon otthon, meg hazaküldjük a kínaiakat, aztán majd jól leszünk. De hogy ha meg azt akarjuk, hogy ebből legyen valami, akkor csak ezekkel a partnerekkel tudsz együttműködni, mert ebbe Európa nem tett pénzt, hanem a fúziós energiára költötte a kutatási forrásait az elmúlt 25 évben.
Akkor nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és szerintem azért a legtöbb fontos kérdés sikerült érintenünk, úgyhogy nagyon köszönöm Méltető Andrának és Kadárgyák Péternek, hogy létrejött ez a beszélgetés, nekem hasznos volt és tanulságos, a hallgatóknak is köszönöm a figyelmet. Ez volt a címlap, a Szabad Európa podcastja, én Keller Alent Ákos vagyok.
Annyi vizet fognak használni ezek az üzemek, ami ahhoz kell, hogy működjenek. Ugye a legtöbb nagy üzem, ami igazán nagy víz igényű, az a Duna mellett van, én semmilyen problémát, hogy mondjam, vízbázis szempontból nem látok, hogy ezek miért ne.
Tatabányán, ahol volt még régebben egy bányászati program, ami miatt az ottani karsztvizek kimerültek, 25 év kellett hozzá, hogy regenerálódjanak, most ismét egy erős vízkivétel következik. Debrecen esetében egyébként tavaly volt kifejezetten a CETL a kutyár dokumentációjára reagálva egy tivizik vélemény, ami kimondta, hogy át kellene tervezni a dolgokat, és hogy 2 éven belül kimerülhetnek a vízkészletek, ezek után felmentették az igazgatót.
Sok szakértő van, sokféle véleménnyel, és ez így helyes. Én azt nehezen tudom elképzelni, hogy lenne egy ilyen titkos összeesküvés, hogy akkor a gyár, meg a városvezetés, meg a...
De én nem mondtam ilyet, hogy van azon, titkos azon, összeesküvés.
Hát, de csak végig akarom mondani, hogy akkor majd 3-4 év alatt kiszállítjuk Debrecent. Most nagyon furcsa forgató könyvet feltételeznék, hogy de mégis van egy ilyen dolog, és ott valami nagy baj lesz, mert nem lesz elég víz, akkor be fogják zárni a CETL-t. Akkor nem fog tudni termelni. Ugye én úgy láttam egy ilyen gyűjtésből, hogy az elmúlt 5 évben olyan 300 milliárd forintnyi állami támogatás ment bele autóipari meg akkumulátoripari égek cégtámogatása.
Ezt honnan szedtek?
Hát ilyen HVG gyűjtésből.
Ajaj. Hát az én gyűjtésem, a végnézve azt mennyi? A 40 gyárat, az ő támogatásukat, ez csak az akkumulátor, az 730 milliárd, ez a csak a közvetlen állami támogatás. És pluszban van még az infrastruktúra, amit kiépítünk nekik állami pénzből, az még egy 600 milliárd, tehát 1300 milliárdnál tartunk most. Miért hasznos, kérdezem én a magyar adófizetőknek, hogy erre költsük a pénzt?
Hát én ezért mondtam azt, hogy egy 9-szeres növekedési perspektívával rendelkező szektort fejleszt ezzel a pénzzel. Magyarország forint támogatást
fog kapni. De hol van nekünk annyi tőkénk, mint az Egyesült Államoknak,
meg Németország,
olyan gazdag ország vagyunk, mint az Egyesült Államok.
Mi sokkal kevesebb pénzből hoztuk ide azt, ami egyébként...
De jóval nagyobb támogatási arányjal.
Nem nagyobb támogatási arányjal.
A Norsz volt, amit említ